Hallgató. Gondoltam, ehhez azzal tudom a legtöbbet tenni, ha a könyvek lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. Akkor vágjunk bele. A Helikon könyvkiadó adta ki Laszkvi János, Milyenek még a magyarok című könyvét. A szerzővel, Laszkvi Jánossal beszélgetünk.
Kezünkben egy könyv, aminek az a címe, hogy Milyenek még a magyarok. Feltételezhető, hogy van egy előzmény könyve. Milyen gyorsasággal jelent meg ez a második, és mi volt az, amivel feldúsította az előző mondandóját?
2012-nek a novemberében megjelent a Milyenek a magyarok című kötetem. Ez egyébként úgy keletkezett, vagy onnan jött az ötlet, hogy Csák Jancsi barátom, aki a Helikon kiadónak volt a tulajdonosa, és egyébként meg Magyarország angliai nagykövete, ő vetette fel az ötletet egyszer egy ilyen összejövetelen, hogy nem lenne kedvem írni egy ilyen könyvet, Milyenek a magyarok. Valahogy abban a stílusban, mint Mikes György, George Mikes, aki Angliába szakadt magyar humorista, publicistaként, megírta a How to be an alien, hogyan legyünk földön kívüliek, ha úgy tetszik idegenek, című könyvet, ami arról szól, hogy hogyan néz ki külföldiek szemével, vagy milyenek az angolok. Ez Anglia papucsban címmel jelent meg egyébként magyarul. Egy vékony kis könyv, de nagyon szórakoztató, talán a legismertebb fejezete, aminek az a címe, hogy az angolok szexuális élete, és így szól az egész fejezet ennyi, hogy az angolok ehelyett ágymelegítőt használnak. Ebben az abszurdig vitt humorban kedélyesen és izgalmasan beszél az angolságról, olyannyira, hogy az angol külügyminisztérium egy időben kinyomtatta ezt újra, és kezébe adta azoknak, akik megkapták az angol állampolgárságot, mint egy használati utasítást Angliához és az angolokhoz.
Hogyan legyenek angolok?
Hát, hogy hogyan legyenek angolok, vagy hogy milyenek az, hova Aha. érkeztek. És egy picit ezt célozta be az első kötet, Milyenek a magyarok, utikalauz kül- és belföldieknek. És azért egy csomó olyan evidencia volt, ami talán egy magyarnak is vicces, egy külföldinek meg akár még hasznos is lehet, és ezt alá is támasztotta aztán olyasmi, hogy derikáltam én már, nem tudom, valakinek az iráni mennyének, mert angolul is aztán napvilágot látott. Volt olyan cég, amelyik az itt dolgozó, de nem magyar munkatársainak ezt adta a kezébe angolul, de hát sokan vidultak rajt nagy örömömre, magyarul is 17 ezer példányban ment el, ami jelenlegi könyvpiaci viszonyok között óriási szám. Egyik az volt, hogy nyilván ami jól megy, azt a, főleg ez egy ilyen közönségműfaj, célszerű, csúnyán mondani, egy második bört is lehúzni róla, de ez nem volt annyira nehéz, mert maga a téma nagyon adta magát. Rengeteg olyan fejezett kezdemény volt, ami aztán nem került be. És aztán ráadásul az olvasók közül sokan mondták, hogy mester, nagyon jó ez a könyv, de ezt figyelje meg, olyan sztorit mondok magának, hogy dob egy hátast. És sokszor tényleg jó történetek futottak így be. Hát mondom, ha ennyi történet van még, akkor ebben benne van egy második kötet. És így született a Milyenek még a magyarok, aminek az az alcíme egyébként, hogy Ínyenceknek, vagyis ez egyáltalán nem kacsingat az előző kötettel szemben arra, hogy lefordítsák, mert hát nagyon sok olyan nyelvi poém van, hogy nem is nagyon lehet lefordítani, tehát amikor a Mátrában a plébános kiírja a templomra, hogy a mise elmarad, sátán vagyok, és ugye sáta az egy kis község a szomszédban, tehát ő oda ment. Ezeket nem igazán lehet lefordítani. Úgyhogy így született a második kötet, és egy évvel követte az előzőt.
Vicces ember Laszkvi János?
Egy kicsit túl. Nagyon szeretem a szójátékokat, és állandóan nyughatatlanul kajtatom őket. Ugye van 5 darab saját különbejáratú gyerekem, 4 lány köztük, és szokták mondani a lányok mindig, hogy jaj, apa vicc, jaj. De ugyanúgy szeretek vicceskedni, meg nyilván amikor hát elég sok fellépésem, szereplésem van, én azt gondolom, hogy a humor azért sok mindent áthidal, és sok mindent segít. Azt szoktam mondani, hogy ez egyfajta
vívőanyag.
Ilyen lelki köhögést, felröhögjük a slájmot, ami úgy letapadt, és akkor ez a könyv is azt hiszem, hogy arról szól mind a kettő talán, hogyha nevetünk valamin, amit láthatnánk tulajdonképpen szörnyűnek, vagy kardunkba is dőlhetnénk, de hogyha tudunk rajta nevetni, akkor már egy fél fordulatot tettünk afelé, hogy esetleg próbálunk rajta változtatni, javítani, másképp látni.
A magyar ember eltöprengett, vajon miből tudható, hogy ő éppen magyar? Abból, hogy vajja, borban az igazság. Ezért pár pohár bor után az asztalt kezdi csapkodni, és kijelenti, hogy mindig neki van igaza. vallja azt is, hogy sörben a békesség, ezért pár korsó után jóságosan kijelenti, hogy mindenkit szeret, és mindenkinek igaza van. A pálinkában ilyen elvont fogalmak nincsenek, azt inni kell, a többi majd kiderül. Abból, hogy minden külföldinek kész elmagyarázni, nyelve agglutináló, mint a japán, vagyis kicsi darabkákból van összebütykölve az összes szó. A japánokkal egyébként abban is egyetért, hogy minden tisztességes ember először a vezeték nevét adja meg, csak aztán a keresztnevét. Ez így logikus, nem tudni, miért nem értik a többiek. Abból, hogy titkon büszke szitkozódási kultúrájára, és megszámolta már, hogy nevezetes B-betűs szavunk különböző igekötőkkel felszerelve legalább 9 féle értelemmel bír. Abból, hogy végtelen mennyiségben képes disznóvicceket, anyósvicceket, rendőrvicceket és zsidóvicceket mesélni. Abból, hogy a tésztát édességnek tekinti, mákkal, dióval, lekvárral eszi, és ezzel idegrohamba kerget minden becsületes olaszt. Abból, hogy hisz a szent levesben, melyet az étkezés elején szolgálnak fel, a szent savanyúságban, melyet a húsételhez szervíroznak, és a sajtról legfeljebb meleg szendvics jut eszébe, semmiképp sem egy sajtál. Abból, hogy míg az angol búcsúzás nélkül távozik, a magyar távozás nélkül búcsúzik. Abból, hogy ajtóhoz érve előre engedi a hölgyeket, de bevág eléjük, ha kocsmába lép, hogy vadnyugati lovagiasságból saját testével fogja fel a repülőkéseket. Abból, hogy le és felsegíti a hölgyek kabátját akkor is, ha azok nem akarják. Abból, hogy kötelességszerűen megjegyzi, magyar ember evés közben nem beszél, mondja mindezt teli szájjal. Abból, hogy mások egészségére kívánja a tüsszentést, pedig egy dán inkább bocsánatot kér miatta. Abból, hogy nem tűri a böfögést, pedig a mongoloknál ez a háziak főztjének kötelező dicsérete. Abból, hogy nyilvánosan orrot fúj, pedig ez Japánban súlyos illetlenség. Abból, hogy rászól arra, aki szívja az orrát, vagy szemrehányóan zsebkendőt nyújt neki, és nem tűri az étellel való szörcsögés sem, pedig ezek Japánban vagy Kínában természetes dolgok. Abból, hogy hegynek hívja a dombokat, és tengernek legnagyobb tavát. Abból, hogy az összes nép fiaival ellentétben a jobb kezén hordja a jegygyűrűjét, gyémántot pedig a világért nem tetetne bele, mert az flancolás. Abból, hogy ha valami nem sikerül, 500 éve ugyanúgy rálegyint, hogy több is veszett mohácsnál, ha meg valami végzetesen rosszul sikerül, akkor vérben forgó szemmel kiáltja, nekünk mohács kell. Abból, hogy gyerekként ki kell állnia az esőre, mert attól nagyra nő, répát kell ennie, mert attól tud fütyülni, és penótot, mert attól lesz erős. Ha csak a vastartalom számít, afelől akár egy lapátot is szopogathatna. Abból, hogy születésnapján meghúzgálják a fülét, és azt kívánják, bárcsak érne bokáig, pedig ez nem lenne sem praktikus, sem esztétikus. Abból, hogy tudja, ennek a listának még nem ért a végére, és lehet, hogy soha nem is fog.
Van egy történet, amit nagyon szeretném, hogyha elmesélne, és ez a boci-boci tarka, szadista bölcsődalok.
Hát igen, egy állítólag vándor történet is szerepel ebben a könyvben. Amikor a magyar ember külföldre kerül, és egy másik fajta kontextusba bekerül, és az, ami neki természetes, az olyan nagyon bizarrul tud hatni. Egy amerikai óvodába bekerül a magyar kisgyerek, és az óvónéni egy idő után kétségbe esetten hívja az anyukát, hogy itt valamit komolyan el kéne gondolkodni ezen a gyereknek a kapcsán, és pszichológusra lenne szükség, mert hát nagyon-nagyon brutális dolgokat rajzol, hogy levágott fülű farkú, vérző tehenet, meg tudom én, égő csigát, meg vak madarat, hát borzalom, hogy ez, csak az anyuka így gondolkodik, és ez jaj, de hát ezek csuppa aranyos kedves magyar nép, de a boci-boci tarka, se füle, se farka, meg csip-csip csóka, vakvarjúcska, meg csigabik a gyerek, ég a házad idegki, és azt mondja, kicsit még mindig azért bizonytalankodva ez az óvónő, hogy is nincs valami optimistább, kedvesebb magyar nóta, hogy dehogy nem ott van, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaink megfagynak. És akkor eszébe jött, hogy hát lehet, hogy ez sem. Hasonló horror mondókáik más népeknek is vannak. Kalinka szájjel,
jönnek
a törökök, soskutba tesznek, onnan is kivesznek. A gyermekeket amúgy is ellenállhatatlanul vonzák a kegyetlen dolgok, és ennek nyilván a gyerekdalokban is lenyomata van. De az a sztori is bekerült a könyvbe, amit Szabó Atustól, a Csíkzenekarnak a primásától hallottam, hogy ezek a népdalainkról a néprajzosok felfedezték, hogy nyitva van az aranykapu, meg hely Jancsika, Jancsika, hogy hát ezek meglehetősen kétértelmű dalok, amiket így zártatlan óvodásaink énekeltetünk, hát ez majdnem mind ilyen párosító nóták, meg ilyen mindenféle kétértelmű célzásokat tartalmaznak, és úgy boci-bociról is megtanították nekik. Népzene tanszakon megtanította a zenetörténész, hogy hát ez egy egyfajta furcsa szexuális tanácsadás volt, mert ugye boci-boci, tarka, se füle, se farka, vagyis az apák tanították a fiúkat, hogy hát a bakfis lányokkal nem érdemes kezdeni, annak se füle, se farka, mert ugye hát terbe esnek hamar, viszont oda megyünk gyakni, pardon, lakni, ahol tejet kapni, vagyis szoptatós babával rendelkezünk, van egy természetes fogamzásgátlási folyamat, tehát hogy oda kell rájárni, hogyha beavatást akarnak nyerni a szerelmi élet gyönyöreibe, és hát ezt azért úgy hitték is, meg nem is, hogy azért mindent kitalálnak, perverz néprajztudósok ülnek az irodában, és ezen fantáziálnak, de ezt az atúség kimentek terepre. Egyszer csak eszébe jutott, hogy na most kipróbálja a két nénikén, hogy na, hát szóval, hogy ez most tényleg, és akkor elkezdte nekik húzni, hogy boci, boci tart, de se füllesse fa. És akkor a nénik, hogy jaj, fiatal ámbe, jaj, na, tessék, mána, öreg asszonyok vagyunk, el pajkosságot, jaj, Istenem. Tehát, hogy őknek teljesen, tehát neki teljesen evidens volt, hogy ez mit jelent a szimbolikus felszín alatt, amiben egy az a szép, hogy képes beszéd mögé rejteni, ugye itt kezdődik valahol a költészet, vagy itt kezdődik az áttételes beszéd, ami hogy nyilván elegánsabb azt mondani, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, mint az, hogy kinyírlak te állat, ha másra rámersz nézni. Ez kevésbé lett volna elegáns Petőfitől.
Mondják, hogy a magyarok nagyon pessimisták, és erre van egy nagyon kedves kis fejezet, ez a üres pohár, tele pohár. Ugyanaz a történet, egy napnak ugyanaz a története két nézőpontból. Toposznak ment utána, vagy vannak egyéb ilyen történetei ehhez?
Szerepel a kötetben az a szerb hölgy is, aki itt Magyarországra ment férjhez. Egyszer megszámolta, hogy a 9. emeleten lévő munkahelyéig, amíg fölért, addig már esett az eső, és ebből világkatasztrófa. Itt kidőlnek a fák, itt áradás lesz, itt mindenki meg fog halni, beomlanak az épületek, ez már az özönvíz, ez a végítélet, és hogy klímaváltozás, és jégkorszak, és minden. Tehát, hogy és azt mondta, hogy nem, tehát nem, mint hogyha a Szerbiában persze esik az eső, és morcos az idő, akkor az emberek is azt mondják, hogy ennyi a betyár, életbe esik az eső, de hogy ilyen apokaliptikus perspektíva, bomoljék ki mindenből. Ez azt mondta, hogy ez magyaros sajátság, legalábbis Szerbiából nézve. Minél közelebb érünk a Mediterráneumhoz, a don't worry, be happy, ugye az annál általánosabbá válik, és a görögöknek meg tulajdonképpen mondjuk tegyük hozzá, hogy nem nagyon gyakran esik az eső. De hát ugye az angoloknak meg egy másfajta flagmája van, mert hogy van egy ilyen angol mondás, hogyha nem esik az eső, vigyél magaddal esernyőt, ha esik, csinálj, amit akarsz. Nem biztos, hogy minden angol így áll hozzá, az sem biztos, hogy minden magyar felvágja rögtön az erejét, de nagyon szeretünk ilyen apokaliptikus látomásokat. Vagy
a Magyarország felségjele a HU, tehát a HU, és azt javasolja, hogy ezt váltsa fel a HA, mert hogy annyi mindent feltételhez kötnek. És ez ugyan nincs benne a könyvben, de nekem a kedvencem, a Kossuth Lajos azt üzente. Abban is van a ha még egyszer azt üzeni, szóval mégis feltételekhez kötődnek ezek a dolgok, és nagyon gyakran van, hogy ha velünk ez a történelmi esemény nem így, hanem úgy, és hogyha nagymamámnak kereke lenne, akkor. Hogy ez is egy ilyen magyar tulajdonság, hogy valamilyen feltételhez kötni.
Igen, hát ez a ha még egyszer azt üzeni, egyébként az előző kötetben benne volt, úgyhogy ez teli találatos a történet. Ami ott hozzátartozik azért a sztorihoz, azóta már megkaptam hibaigazításként, és nyilván okkal, joggal, hogy ez a ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, ez arra szokásra utal vissza a néplélekben, és ez könnyen lehet, hogy ugye a véres kardot kétszer hordozták mindig végig az országon. Először kvázi a figyelmeztető, mint ugye a templomban is a
jövünk
figyelmeztető
mindjárt.
Hívó harangszó.
Aztán már tényleg jövünk.
És aztán a másodiknál kellett berukkolni. Ez egyébként, ha tényleg erre utal vissza, ez egy roppant bölcs dolog volt, mert hát ugye akkor lelkileg kicsit készültek az emberek, de ugye szimbolikusan viszont úgy is érthető, hogy na, ha még egyszer azt üzenni, mindjárt el kell menni, de hát addig ígyunk még egy kört, mert ráérünk arra még. Történész ilyet kérdést nem tesz fel, hogy mi lett volna, ha mi lett volna, ha Hitler nem jut hatalomra, mi lett volna, ha Hitler hatalmon marad, és így tovább. Tehát, hogy ezeket lehet ezekkel haigálózni, de annyi paraméter függvénye, hogy ugye nem tudjuk. Magyar történelem viszont sikertelen húzásokból és szerencsétlen együttállásokból jön ki a körülbelül az elmúlt 4-500 évben. A szemmel látható európai hatalmi pozíció a Magyarországnak nincsen, hogy állandóan a ha dolgokkal vigasztaljuk magunkat, vagy megpróbálunk elképzelni olyan hipotéziseket, vagy olyan utópiákat, amikor minden csillag szerencsésen áll együtt, és akkor létrejön valami, ami ideális állapot. Szóval nagyon gyakran próbáljuk egyfajta ilyen eldorádóba álmodni magunkat.
Ha
és amennyiben úgy jön össze, úgyhogy megpróbáltam ebben a könyvben is egy pár olyan hat elképzelni, amelyek hát olyan talán vicces anakronizmusokkal és furcsaságokkal. És nagyon szeretünk ezen lovagolni, mert hogy lovas nép vagyunk.
Lackó János szerzővel beszélgettünk, milyenek még a magyarok című könyvéről. A kötetet a Helikon könyvkiadó jelentette meg. Ha szeretné megnyerni a könyvet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, mi a Boci Boci Tarka című gyermekdal jelentése. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Könyvkiadónál jelent meg Parti Nagy Lajos Mi történt, avagy sem című kötete. A szerzővel, Parti Nagy Lajossal beszélgetünk. Amikor felolvasást tartott az írók boltjában, akkor azt mondta, hogy ez egy szomorú könyv, bár lehet rajta nevetni. És aztán egy kritikában meg azt olvastam, hogy Parti Nagy viccesen ír, de talán sohasem vicceset.
Eztán mind a kettő igaz. Én amikor egyszer pár éve valamilyen humorfesztivál, vagy ilyen alkalomra kifejezetten arra kértek, hogy írjak valami humorosat, akkor én azt mondtam, hogy ez nem, eszembe sincs, nem tudok humorosat írni. Úgy leülni, hogy én most írok valami humorosat, viccesen, az szabályosan képtelenség. Hát lehet, hogy én viccesen írok, hogyha mindenfajta nyelvi játék, vagy a nyelvvel való intenzív alakítózni az vicces, vagy vicces lehet általában az, hogy azt tud lenni, akkor valóban lehet, hogy vicces, de ezeket én nem nagyon vicces témáknak gondolom. Ezek ízig-vérig groteszkek, ha már valahol el kell őket helyezni ezen a palettán, amin egyszeres sírunk nevetünk.
Próza monológnak nevezi ezeket a novellákat, és ami szerintem nagyon találó, mert hiszen ezek emberi történetek, monológok. Honnan vannak a történetei?
Történeteket azokat kénytelen vagyok kitalálni.
Nekünk is elmondhatnák ezeket a történeteket az emberek, tehát csupa nagybetűvel.
Pontosan így van elgondolva már, amennyiben elgondolódik, általában utólag gondolódik el így, de pontosan így, hogy mondja, hogy igen, a bármelyik pillanatban az ember lehet a tettes is, és az áldozat is. Még akkor is ez persze van, hogy tudatos választás kérdése, van, hogy véletlen. Ezek igazság szerint hétköznapi történetek volnának, ha valahol ne lennének kicsit megélezve nyelvileg. Mondtam az előbb, hogy kitalálom őket, nem is kitalálom ki őket, hanem a nyelv, vagy a figura, akinek a nyelvén én elkezdek beszélni, és akkor ez jön belőle. Nagyon ritka az, hogy nekem előzetes koncepció van arról, hogy például miért történnek a vége. Nem nagyon lehet ezt úgy csinálni, hogy az ember előre kiötti a történetet, és akkor utána csak kiszínezi, mint a kifestőkönyvekben. Engem is ír a történet, nem csak én írom a történetet. A Bodor Ádám szokta mondani, hogy őt nem érdekli az a történet, aminek tudja a végét. Mert akkor már maga a írás kalandja, vagy az írás aktus az már nem olyan érdekes, hogyha tudom, hogy hova futok ki. Ha még van is valami előzetes elképzelésem, akkor is nagyon sokszor el tud kanyarodni, hogy az ellenkezője felé kanyarodik az írás maga.
Ez egy keretes novellás kötet. Van az irónia határai, és van az irónia további határai. Van egy alaptörténet, nem akarom elmesélni magát a sztorit.
Van egy alaptörténet, és van kétfajta vége. Igen. Mind a kettő vég. Ugyanúgy megvannak a történetnek az örökvesztesei, és a történetnek az örök nyertesei.
Azt mondja az egyikben a házmester, hogy amíg van kit, addig az is van, aki figyeljen. És mindig vannak olyan rendszerek, teszem én hozzá, hogy a megfigyelések érdekesek. Elképzelhetetlen egy olyan rendszer, amiben érdektelenné válnak a mások megfigyelései?
Én szerintem
Igen.
Akkor én szeretném úgy gondolni, hogy ez a rendszer is olyan, ahol teljesen érdektelen. Teljesen nevetséges, hogy itt lassan megint félő, vagy legalábbis van az igetől félnek, képül egy apparátus a más politikai nézeteinek a kifigyelésére. Én ezt végtelenül nevetségesnek gondolom. Ennek egyetlen egy ellenszere van, hogy az emberek elkezdenek nem félni, és nem törődnek ezzel, és kinevetik ezeket a buzgolkodásokat, és azt mondják, hogy ha vállalom a véleményemet, amit pedig titokban tudok tartani, az pedig nem olyan hordozókon osztom meg másokkal, ami lehallgatható. És ettől egyszerre csak nevességesével. Gondoljon vissza, a 70-es, 80-as években mindez a lehallgató apparátus egyetlen egy dolog tudta nevetségesé tenni. A nyilvánosság.
Tartalomjegyzék. A 19. században volt divat az, hogy a fejezetek előtt egy összefoglaló volt, hogy abban a rész mi lesz majd. Én még ilyen tartalomjegyzéket nem láttam. Én nem mondom, hogy nem praktikus, hiszen visszanézve felidéződik ez a szöveg, amit olvastam.
Én ezt, amikor először alkalmaztam, akkor inkább először a magam számára volt egy ilyen memoriter, és slágvortokba föltenni, hogy miről is szól, és akkor rájöttem, hogy amikor ilyen slágvortok egymás mellé kerülnek, kezdenek úgy viselkedni, mint egy vers. És az határozza meg akár a sorrendjüket is, akár a biben létüket is, hogy hangzik abba a pici kétújnyi szövegben az a szó, vagy az a szó kapcsolat, vagyis, hogy referenciálisan nem írják le azért ezeket a novellákat, hanem, ahogy mondta, fölidézik inkább. Én ezeket nagyon élveztem csinálni, és úgy gondoltam, hogy ha az első novellás kötet is ilyen volt, akkor a novellás kötetnek legyenek ilyenek.
De a fiú továbbra sem nézett sehova, a vértócsa miatt se, és amúgy se. Ebbe az országba ő magyar lévére oda néz, ahová csak akar, morogta az orra alatt. Igaza van az Ilonkának, akár ittas volt, akár nem, mondta a barna kabátos. Nagyon is tudatosan uszított és provokált. És nem csak őket, folytatta az Ilonka, de a többi utast, a többi magyart is, ha úgy tetszik. Az tény, hogy egyedül ők merték szóvá tenni, ő meg a Hedvig, hogy ne zsidó kurvázzon legyen szíves. Nem mintha lett volna hatása, mert csak nyomta az alantas szövegét, még hangosabban, még nagyobbakat röhögve. Egyszer csak mind a ketten 44-ben érezték magukat, tette hozzá. Milyen 44-ben? Kérdezte a villamosvezető. 44-ben, a Nyilasérában, mondta Hedvig, és elkezdett remegni a keze. 1900. Vagy úgy, mondta a villamosvezető. Maguk ezek szerint érintettek tetszenek lenni? Hogy érintve érintettek, fiatal ember, nézett a vezetőre Ilonka, úgy értve, hogy zsidók vagyunk-e? Ő azt leszarja írástól már bocsánat, válaszolta a vezető, és izzadni kezdett majd, kiabálni, hogy politizálni menjen az utas a kocsmába vagy a parlamentbe, neki szimplán kötelessége tudni, mi történt az ő járatán, amiért neki felelőssége van. Ő nem papírtrombita, meg töke tudja pofázás. Neki gyerekei vannak. Hány? Kérdezte Hedvig. 2, mondta a vezető. Az szép, mondta Ilonka, és váratlanul megint zokogni kezdett. Hedvig, mondta, Hedvig, de nem fejezte be a mondatot. A vezető legszívesebben kiment volna rágyújtani, de nem merte kockáztatni, hogy ezek megszöknek neki, vagy leütik a kis taknyot is. Hetente kellett öregasszonyok miatt sivítva fékeznie, volt mire gyanakodjon. Ilonkának a vezető gyerekeiről a kismálna jutott eszébe, arról pedig a szóda. S hogy az ő szatyrukban a zöldség mellett ott volt, illetve ott van a két doboz szifonpatron is, amit már nem mindenhol lehet kicserélni. ezért cipelik magukkal minden vásárláskor. Egyik az egyiké, másik a másiké, és ezzel most lehet, hogy agyonvertek egy embert. Most már ne sírjál, mondta Hedvig, ami pedig az előbbieket illeti, senkinek semmi köze hozzá, de ők, legjobb tudomása szerint, nem zsidók. Viszont egy ilyen mocskos és megalázó helyzetben igenis zsidók, azért, mert magyarok továbbá már túl öregek ahhoz, hogy sunnyogjanak, meg félrenézzenek, ahogy a tisztelt ország. Megmondtam, hogy ne tessék politizálni, szólt közbe a vezető. Ez nem politizálás, hanem szégyen, folytatta Hedvig. És igenis, meg lehet nézni, senki nem maradt itt a szemtanúk közül, mert ez a fiatalember nem szemtanú, hanem az illető elfbarátjának néz ki minimum, a nagy bólogatásával. Bólogatni nem tilos, mondta a fiú, és megszívta az orrát. Agyonverni viszont tilos. Ők nem verték agyon, csak feldühödtek, kérem, és meg akarták figyelmeztetni, és borzasztóan sajnálják, zokogta Ilonka. Előbb kellett volna sajnálni, mondta a villamosvezető. Előbb nem lehetett, mondta Ilonka. A vezető nézett maga elé, majd a fiúhoz fordult, hogy mégis miket mondott a haverja. Nem emlékszek, válaszolta a fiú. Igen, és arra se emlékszik, kérdezte Hedvig, hogy amikor a sértettet ők másodszor is figyelmeztették szóban, akkor mit mondott? Azt a cupi nem gondolta komolyan, mondta a fiú. Komcsi zsidó kurva megöllek, ezt ordította, mondta Hedvig.
Nagyon sokféleképpen beszélnek a szereplői, de mindegyik emberül beszél. Ezt az embert, ezt ilyen nagy betűkkel gondolom kimondani. Szegő János szerkesztő azt mondja, hogy mély valóság, ahogyan Parti Nagy Lajos ír. Szóval honnan jön ez?
Hát erről rengeteget lehet beszélni, de nincs rá mégse egy válasz, vagy egy mondatos válasz. Fene tudja, honnan jön. Azt hiszem, hogy én érzem ezt. Tehát nem mondhatnám azt, hogy én éjjel-nappal jegyzetelek és várom a helyeket, ahol az emberek beszélnek, sőt, nagyon nem. Nem tudom, valahogy érzem. Valahogy meg tudok egy kötőszóból föl tudok szaporítani egy olyan mondatot, ami egy hiteles beszélőnek a mondat. Ez talán egyfajta képesség, vagy affinitás. Könnyen beszélek, mert nem dokumentumok ezek, nem azt játszom, hogy ugyanúgy próbálom beszéltetni őket, ahogy a valóságban beszélnek, hanem felkeltem azt az illúziót, hogy mintha azt hallanám.
Bennünk keltődik az az illúzió, mintha ezek élő személyek lennének.
Oké, sajnos, de ez akkor is olyan trükk, mint a festészetben, nem tudom én, a rövidülés. A perspektíva, tudom, hogy valami trükköt csinál a festő, de elhiszem neki, itt is erről van szó. Ugye élő ember így, ahogy az én hőseim beszélnek, nem beszél. Horribile dictu, úgyse beszélt senki, mint ahogy a Csalók Zsolt kézkönyvbéli hősei beszéltek, pedig az ő módszere ugye az volt, hogy Magnóról írta le és dolgozta meg a szövegeit. Én pedig eleve egy műnyelvet használok ezekben a, ahogy maga fogalmazott monológokban. Tehát egy műnyelv, ami igen, felkelti azt az illúziót, hogy minthogyha a szintiszta valóság lenne. A hiperrealizmus irányzat próbálkozott szintén a képzőművészetben ilyesmivel. Hogyha kicsit hátrébb lépek, akkor mint a fénykép. Amint viszont kicsit közelebb megyek, akkor látom, hogy ez azért kézzel van, kézműves oldalon megcsinálva. Én ezt szeretem, ezt a módszert.
Hát mi is szeretjük, mi olvasók is nagyon élvezzük. Van egy elbeszélés, aminek az a cím, hogy Örvendeztető Brigád, és ebben beszéli el a mesélő, hogy ő szeretné, ha mindenki mosolyogna, és örvendene, és azt mondja, hogy ki nem örvend, pláne kinek van tevőleges baja a szebb jövővel, ami végre elkezdődött, na azzal neki lesz baja, és akkor ő azt nagyon megerőszakolja, hogy örvendjem. Az jutott eszembe, hogy akár tetszik, akár nem, átvezetnek engem a másik oldalra. Hiába tiltakozom, hogy én, de én nem akarok átmenni.
Hát ez történik, nem? És ennek a vált kicsit allegórikus groteszkje az örvendeztető brigád, igen, hogy a szabadságom az annak a szabadsága is, hogy nem vagyok vidám együtt azokkal, akikkel nekem esetleg vidámnak kéne lennem. És hogyha van egy szisztéma, amelyik ezt nem tűri, mert azt mondja, hogy vezényszóra nevetni, sírni, harcolni, rezsiharcolni, bármit kell, akkor ha nem itt tesz az ember, akkor ugye szemet szúr is. Hát erről, hogy ilyesmikről szól ez a groteszk, igazságtalan lenne egy konkrét rezsimet kötni, ilyen rezsimekkel azért tele volt, tele van, és félőteli lesz az emberi történelem.
Ha én jól értem, akkor a mindenkori Kerál, a Kerál oldallal találja szembe magát. Mert a Kerálsággal van a baj, nem?
Igen, egyfelől a Kerálsággal van baj, de még nagyobb baj van azokkal, akik nem látják, nem tudják látni, nem merik látni, nem merik kimondani, hogy bizony a Kerál a finoman szóval is mesztelen. De hát lényegében igen, azzal a rezsimmel van baj.